most pedig megkezdjük az adás folyamunkat. Az első vendégem volt már itt életút interjú, ami egy nagy hatású életút interjú lett. Én nagyon élveztem azt az interjút is. Most pedig visszajött, hogy egy kicsit metázunk úgy általában a Harcosok klubjáról, a filmes adaptációról, illetve a regényről, meg hát úgy általában arról, hogy hogy érzi magát ma Magyarországon. Itt van velem Szirmai Gergely. Szervusz, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, tök öröm itt lenni.
Örülök, hogy itt vagy velünk. Picit már is spoilereztünk a legelején így egymás között, úgyhogy hadd kezdjem akkor ezzel. Nekem nagyon üdítően hatott, hogy te azon kevesek között voltál, akik nem feküdtek be a Last of Us mániának, mármint a sorozat adaptációnak.
Igen. Most dolgozom, most napokban fog kijönni a második évadnak az elemzése, és ez borzasztóan komplex. Ez a sorozat borzasztóan ellentmondásos. A szó legszorosabb értelmében egyszerűen szembe mennek direktbe vélemények arról, hogy ez egy zseniális adaptáció, egy példaértékű mű, vagy az egyik legborzasztóbb dolog, amit valaha bárkinek végig kellett nézni.
De a játékot nagyon szeretted.
Első játékot nagyon szerettem. A második játéknak egy nagyon ambiciózus és mély története van, amit nagyon rosszul mesélt el.
Igen.
És ez igazából a fő probléma, ami rengeteg ember teljesen jogosan fennakadt, hogy alapvetőleg nagyon izgalmas filozófiai, társadalmi kérdéseket vet fel a második játék, és ezt a lehető legbénábban regéli el nekünk.
Miközben egyébként hihetetlen kifinomult a játékmechanikája szerintem, tehát hogy nagyon immerzív így is, de egyébként alapvetően valóban, tehát azok a történetmesélési, meg játékmechanikai kérdések, vagy újítások, amikor az első élt, a második egyáltalán meg se tudta közelíteni. És akkor ehhez képest a sorozatban is ez az alapvető élményed, hogy az elsőtől is már kapartod a falat, és a második erre még rátett egy lapáttal?
Nem, én úgy gondolom, hogy az első szezon az nagyon-nagyon jó volt olyan szempontból, hogy lehet problémákat találni esetleg a castingban, vagy a narratív struktúrában, de alapvetően az egy nagyon pontos adaptáció volt, ami nekem mindig jól esik, amikor valaki komolyan veszi a számítógépes játékokat.
Pontos vagy szolgalelkű?
Pontos, és nagyon jó meglátás ez, amit mondasz, mert a második szezon az inkább szolgalelkű volt. Az megfogta ezt a problémás narratívet, és azt mondta, hogy én ezt így, ahogy van, megcsinálom sorozatba, és ez egy hiba volt. Mert ahol viszont változtatott a második szezon, ott jobb lett.
Hol tartasz meg? Akkor te lehet, hogy láttad már előre az összes részt, ugye?
Én mielőtt megjelent a sorozat, a második szezon, én láttam az egészet. Én megkaptam a gyártótól, megkaptam a teljes második szezon. Borzasztó volt. Egy éjszaka alatt végignéztem az egészet, nem azért, mert kellett, azért, mert akartam. És hajnali 4-kor ott ültem egyedül a sötét szobába, és arra jutottam, hogy ez iszonyatos lesz, hogy most fél évig nem tudok erről senkivel beszélni. Nagyon, nagyon nehéz volt.
Egy éjszaka alatt az egészet, az még 10 óra egybe?
Nem, ez 7 epizód volt, olyan 7-8 óra volt. Ja.
Asztalon.
Nagyon, tehát hogy nagyon-nagyon vitt magával a sorozat. Minden problémájával együtt. Én alapvetőleg, élveztem.
Hol ér véget, annyit elmondhatsz?
Nem, ez az egy dolog, amit nem, még most sem szabad elmondani, amúgy sem szabad elmondani, de én nem szívesen mondanám el, mert van egy csavar az utolsó részben, ami szerintem sokakat meg fog lepni, és ami egy egészen más pályára állítja ezt a sorozatot, mint a játék.
Ugye, szerintem a Bella Ramsey ez egy csodálatos színésznő, viszont teljes egészében szerintem egy rossz választás Ellie szerepére, és ahhoz képest csak az Abby szerepére kiválasztott színésznő tűnik még rosszabb választásnak. Szerinted miért van az, hogy ennyire tragikusan szembe mentek azokkal az elvárásokkal, amiket egyébként az eredeti karakterek kapcsán a játékosok joggal támasztanak a sorozattal szemben?
Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, ez olyan kevés ember beszél róla, hogy az Abby is rossz. Mert az Abby aki nem vágja a játékban, ő egy magas, marcona, agresszív, erőteljes nőszemély, valaki, akitől én félek, tartok, úristen, mit akar, úri, mennyire kemény, és mindenfajta félelemet, és határt nem ismerő. Itt pedig egy elfújja tavasz is elő, úgyhogy ez alapvetően rossz.
Hihetetlen az, hogy képes lenne fizikailag legyőzi Joelt.
Igen. Igen, ez van. Tehát, hogy valahogy nem sugározza azt, nézd, vannak különböző stratégiák és technikák, itt nem látunk semmi ilyet, úgyhogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy itt kicsit ez ilyen irreálissá vált. A játékban ez sokkal jobban van megoldva. Én sejtem egyébként, hogy miért így castingolták, ez nagyon messze vinne minket a mai témáktól.
Nyugodtan kimondhatjuk, tehát nyilvánvalóan azt a szarcon, amit akarták elkerülni a játéknak az első képei megjelenésekor ömlött a Naughty Dogs-ra, nevezetesen, hogy azt hitték, hogy ez egy transz szereplő az izmai miatt, és azt gondolták, hogy nehogy véletlenül azt higgyék, hogy bármifajta, nem tudom én, transzaktivizmussal vádolható az HBO.
Ez is lehet. Én arra gondolok, hogy valószínűleg a Bella Ramsey castinga nyomán akartak a két új jövevény, két nagyon csinos hölgyemény. Alapvetőleg itt próbáltak ellensúlyozni azt, ami felmerült a A Bella Ramsey-vel kapcsolatban, az egy nagyon izgalmas, arról az én videómban is hosszasan értekezem, pedig olyan nehéz visszafogni magamat, mert ez egy nagyon érzékeny téma, de hosszasan kellett beszélnem róla, hogy mi van a Bella Ramsey castingjával, mert ott rengeteg különböző probléma merül fel egyszerre. Szóval van valaki, aki azt mondja, hogy nézzen ki ugyanúgy, mint a játékban. Van valaki, aki azt mondja, hogy nem elég szép. Ez már két teljesen máshonnan jövő kritika. Van valaki, aki azt mondja, hogy Bella Ramsey rossz színész. Ez valami, amivel én nem értek.
Én sem, abszolút nem, de hogy is.
Nem zseniális. Most elmondom neked egyébként az egész videómat, amit nem kéne.
Hát adjuk az egérem, oké?
Okay? Így. Szóval, hogy a Bella Ramsey nem rossz színész, nem nagyon jó. És nekem senki nem mondja, hogy egy közép-oké színésznőt mondjuk könnyebben elviselünk, vagy rendszeresen elviselünk, aki mellé még csinos is. Tehát Sydney Sweeney-t nagyon felkapta most Hollywood, és mindenki nagyon szereti, hát ő nem egy nagyon jó színész. De én úgy gondolom, hogy Bella Ramsey-vel alapvetően nem a színészi kvalitások itt a problémák. A casting tényleg nagyon máshogy néz ki, valami, ami elfogadható, hogy az embereknek zavaró. Tehát én nem gondolom, hogy az mondjuk ugyanazt jelenti, hogy emberek azt szeretnék, hogy szexi legyen ez a kis korú nő, nem feltétlenül. Van, aki ezt szeretné, arról nem beszélünk. De egy csomó ember egyszerűen nem azt mondja, hogy legyen szexi, nézzen ki úgy, mint a játékban, sugározza ugyanazt a hangulatot, ez egy tök jogos dolog.
Ez hiányzik.
Ez tök jogos.
Az első játék a történet, az mégiscsak az, hogy egy ártatlan gyereknek hogyan lesz megtörve a személyiség, és hogyan már itt belőle egy kegyetlen gyilkos, ami aztán a második részben aztán totálisan ki tud teljesíteni. Tehát akiről hihető, hogy képes egy ilyen elképesztően agresszív, kegyetlen működésmódra. Na most a Bella Ramsey-re ránéz az első pillanatra, nem kérdés, hogy nyilván, kicsit olyas, mint a Jack Nicholson a ragyogásban, tehát hogy a legelső pillanatban látod rajta az őrületet, és nincs hova megérkeznie, mert konkrétan ugyanabban az állapotban van a nulladik pillanatban, mint a film végén. Tehát, hogy úgy az a baj a Bella Ramsey-vel, hogy nem látod benne a gyermeki naivitást és ártatlanságot, amit meg tudna törni ez a világ, meg tudna törni az emberiség ebben az állapotában.
Én ez nem teljesen értek egyet olyan szempontból, hogy én azért láttam az ő munkáját, tehát ő tényleg egy ilyen ártatlan szituációból indult. Nagy pofája volt.
Hát ránézel, látod, hogy itt ennek a gyereknek már 12 éves korában olyan szorongásai voltak, és olyan neurózisokkal küzdött egész életében, ami ezt a egész tekintetet ki tudta alakítani.
Ez szerintem vetítés. Ez szerintem egy kicsit vetítés, azért az arca az nem feltétlenül. Az én arcom sugározza a múltamat és a fáradtságomat. Az övé szerintem még nem, de tiszta értem, hogy ez a nagyszemű, ártatlan kis, nagyon, nagyon kislányos, nagyon klasszikusan kislányos arc, ez talán jobban vissza tudta volna adni azt, amiről beszélsz, úgyhogy ebben egyetértek. Igen. Én szerintem nem volt olyan vészes választás, ami sokkal rosszabb, amit ki szeretnék emelni, ami nekem fáj, és kevés ember beszél róla, az írás. A dialógus írás az se a játékban nem volt fantasztikus, de itt a sorozatban aztán kifejezetten rossz a második szezonban. És van ugye a híres mondat, ami mindenki kiborult, igen, ez már lement persze, a I'm gonna be a dad. Amikor, igen, apa leszek. Azon mindenki, de hogy ezt Meryl Streep nem tudná normálisan előadni, tehát ez egy annyira félrement, poénnak szánt, de nem úgy ható mondat, mert ez amúgy ilyen, tudod, ilyen vicceskedősnek szállni, csak ebben a politikai klímában ezt nem lehet így vicceskedve előadni. Tehát az írás, na, röviden összefoglalva, az írás az sokkal rosszabb.
Erről lehet, hogy csak valószínűleg lezvikus párok nem így beszélnek egymás között arról, hogy gyereket van. Na jó, hát, és várod a harmadik évadot?
Igen.
De azért, mert rászoktattak.
Nem, én nekem személyesen nagyon fontos az, hogy jó játékadaptációk szülessenek. Én ezért gyűlölöm a Minecraft filmet, mert ez így visszavetette, tehát így pakolgatjuk föl a lécet, és azt mondta, hogy nem! De tehát nekem fontos, és szerintem ez minden problémájával együtt egy minőségi sorozat. Hmm. Úgyhogy ezért szeretem.
És az első Last of Us játék az 2013 vagy 14 valahogy így jött ki akkor időben, azt hiszem. Azóta volt olyan játék, ami élményben neked ezt megközelítette?
Ó, igen. Sajnos az én személyiségemmel nem egyezik. Most jött ki egy modern játék, Clair Obscur, Expedition 33. Ezzel most lehet játszani, az évjátéka lesz már most, bár nagyon jó évet élünk éppen játékipar terén. Egy csodálatos történet.
Úgyis a GTA-t tolódik.
Igen, még csak most megint, de csak fél évet. De igen, nincs az a mennyei manna, ami fel fog érni az az elvárással, ami a GTA-t irányában érződik az emberek által. De igen, szóval hogy a Clair Obscur-t azt mindenképpen javaslom mindenkinek megnézni, lejátszásra, az egy fantasztikus játék.
Jó, elmentem későbbre. Mm-hmm. kevésbé emelkedett témával kell folytatnunk, hiszen a hétvégén meghirdette Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű online tartalomgyártó hadseregnek az elindulását. Igen. És tök érdekel, hogy te, mint veterán tartalomgyártó a YouTube-on, hogyan értékelsz egy ilyen fordulatot? Mi inkább hogy értékeled azt, tehát, hogy szerintem több körben történt meg a YouTube-nak a bepolitizálódása, igen, és igazából ott vagy már a kezdetektől kezdve, sőt igazából a magyar nyelvi YouTube-nak egyik meghonosítója vagy. Az, hogy ott tartalmak elkezdtek keringeni, meg egyáltalán, hogy elkezdett föltűnni sokaknak, hogy lehet videógyártással foglalkozni. Majd első körben érkeztek a natív tartalomgyártók, mostanra megérkeztek a politikai pártok, mozgalmak, stb. És most már ott van gyakorlatilag a Harcosok Klubja is. Te hogyan éled magadat ősben szülöttként egy ilyen típusú új betelepülő, migránsok megjelenés
ellen? Nem próbálom védeni a határainkat az ilyen új jövevények ellen. Én úgy gondolom, hogy alapvetőleg, tehát ez egy számomra egyfajta büszkeség egyébként, hogy ennyire rétegződik a magyar YouTube. Tehát én ennek nagyon örülök, hogy különböző minőségű, különböző tematikájú tartalomgyártók megjelennek. Változatlanul nincsen egy prominens zenekritikusunk, de amúgy, ami ez évek óta kampányok. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ahhoz azért én úgy gondolom, hogy zenekritikára adni a fejedet, az egy egészen másik világ. Talán szerintem nehezebb, mint amit én csinálok, tehát ez egy komplexebb dolog egy 3 perces popszámot elemezni. Illetve hát a YouTube-ban a bizalom még mindig nem nagy a feltörekvő munkavállalók körében. Tehát még mindig propagálni kell, hogy a YouTube az egy szakma, és az jó. Úgyhogy ezért alapvetően, de mondom, én támogatom, hogy legyenek politikai tartalomgyártók, én támogatom, hogy legyen ilyen olyan amolyan tartom. Én örülök neki, hogyha a YouTube az gazdag, és fejlődik, és megy irányokba, és mindenki meg tudott jelenni, mert ez lenne a lényege.
Tartalomgyártó szakmai szemszögből kérdezem ki, szigorúan. Ez az egész koncepció szerinted, hogy egy digitális honvédsereget hozzanak létre, ami alkalmas arra, hogy a Fidesz üzeneteit minél szélesebb körben terítse, védelmezze, belálljon vitákba, stb. Igen. Szerinted ez működik? Vagy pont az a lényege az online szintérnek, hogy valójában az igazi meggyőzés, valójában az igazi elérést az csak is natív módon lehet megérni?
Én nem hiszek abban, hogy nyers politikai indítatással igazán eredményes tartalmat lehet létrehozni YouTube-on. Mert annak a célja az nem az önkifejezés, nem a szórakoztatási vágy, nem a kreativitás kiélése, hanem a meggyőzés. A meggyőzés az egy borzasztó alap tartalomgyártásra. Tehát nagyon nehéz úgy szórakoztató, keresett tartalmat gyártani, hogy nincs mögötte egy performatív érték. Tehát én is véleményeket osztok meg filmekről nyilván, de a vágyam az, hogy embereket szórakoztassak, megnevettessek, elgondolkodtassak, rétegeljem a véleményüket, meghozom a kedvüket a filmgyártáshoz esetleg, stb. Egy csomó olyan dolog van, ami kisüt a tartalmaimból, ha nem akarom, akkor is. Ugyanígy van, hogyha valakinek politikai indítatása van, egy tartalom legyártása van, az ha érződni fog, az szaglik a videóból, akkor is, hogyha nem szeretnék. Úgyhogy én ebben alapvetően én Amerikában se kedvelem a pártok által megrendelt tartalmakat. Idegenek, platformidegenek és koridegenek egy kicsit.
De miért van az, hogy szerinted mondjuk nem tudom én egy körömlak, vagy egy nem tudom én alapozó esetében működik ez a típusú, megveszem az influencert, odaadom a termékemet, hirdest, és mondjuk egy politikai üzenet esetében pedig azt mondod, hogy ez szerinted kevésbé?
Sok különböző oka van. Az egyik az, hogy nagyon nehéz, a körömlak, akkor maradjunk ennél a példánál. Körömlak az sok embernek a mindennapi felhasznált dolga, aki sminkekkel meg ilyen dolgokkal foglalkozik, annak teljesen természetes ezt terjeszteni. A politika viszont valami olyasmit, ami főleg itthon suskusba beszélgetünk, tehát az óvatosan osztjuk meg, csak ha biztosak vagyunk benne, hogy a másik is egyetért velünk, akkor is csak családon belül, blablabla. Tehát ez egy sokkal érzékenyebb téma, valami, ami nem olyan könnyen megosztható, mint hogy melyik a kedvenc körömlakon. Függetlenül ettől természetesen vannak politikai tartalomgyártók, Amerikában kifejezetten vannak, akik erre specializálódnak, de ők erre specializálódnak, tehát ők, mint ahogy ti is a YouTube-on, ti folyamatosan ezt lélegzitek be és fújjátok ki, ebben éltek, ebben forogtok, az más, az hiteles. Onnan el lehet fogadni. De most, hogyha én a rengeteg filmkritikám után kijön, elmondom, hogy mi a baj az amerikai baloldallal, nem igazán lenne természetes.
De segíts megérteni, tehát hogy most nem akarok mondani, hogy egy konkrét streaming platform, van egy partner együttműködés, egy imád fizetnek azért, hogy írj, vagy csinálj videót valamiről, de igen, szabad a vélemény nyilvánítás lehetőséget, és ezt egyébként a követőid el is fogadják, el is hiszik, hiteles vagy benne. Igen. Miért van az, hogy viszont, hogyha mondjuk adott esetben akár a Fidesz, akár a Tisza, ugyanígy adna pénzt egy youtubernek, hogy beszél beszéljen róla, senki nem hinné el, hogy ott valójában nincsen befolyásolás.
Azért, hát a bizalom, ami a nagy cégekben, a marketing termékekben, a stb. Ilyen dolgokban vannak, az sokkal erősebb, mint a politikai pártokban. A politikai párt, a politikai befolyás
ez veszély. Ez nagyon súlyos állítás, nem?
Én úgy gondolom, hogy ez egy szomorú helyzet.
Igen.
Nagyon. Ezért is vagyok én nagyon megengedő sokféle politikai kommunikációval. Én szeretném, hogy ez fejlődjön és menjen előre, de igen, az van, hogy egy multicégnek sokkal könnyebben és lelkesebben hiszünk, mint a mi saját hazánk politikai pártjainak. Abszolút, biztonságosabban érezzük. Kevesebb körülötte az agresszió. Tehát az új samponom, az nem ostromolja a hazám értékeit, hanem csak megóvja a hajamat. Már akinek. De hogy érted? Tehát ott egyszerűen a termék körüli diskurzus is sokkal kevésbé agresszív, kevésbé élethalál. Most megkértetek, hogy beszéljünk erről. Elkezdtem nézni ezt a Harcosok klubját, fenn van interneten ez a rendezvényt, igen. És ott kapcsoltam ki, ahol azt mondták, hogy aki nem ért velünk egyet, vagy a túloldal, aki mit mondja, ahogy az nem is, tehát ő az ország érdekei ellen megy, és ő nem is igazán a magyar, mert ő nem az igazi magyar, és ezt kikérem magamnak. Tehát ilyen hülyeséget. Még hogyha politikailag nem is értünk egyet, vagy mások a nézeteink, ne vegye el tőlem senki a hazaszeretetemet, teljes őrület. Tehát ilyen drasztikus állításokat egy samponnal kapcsolatban nem tudunk hozni. Aki nem veszi meg a sampont, az nem magyar. Teljes őrület. Ezért ennyire érzékeny ez a kommunikáció. És ez kár. Amerikában például ez sokkal lájtosabb. Ott sokkal több minden belefér.
Ha azt mondanám neked, Gyürk András, aki egyébként egy ismeretlen figurája Fidesz, miközben a legfontosabb kampányszakemberek egyike, egyébként nemzetközi szinten is jegyzett kampányszakember, tehát az is vicces, hogy bújtatják, mert egy olyan ember, akit egyébként Amerikában is tekintének tartanak republikánus körökben. Szóval, ha Gyürk András azt mondaná, hogy na, hát kedves Szirmajúr, ugyan mondja már meg, hogy kéne jól csinálni ezt a Harcosok klubját, hogyha egyébként az lenne a célunk, hogy van mondjuk 5 érték, amit szeretnénk propagálni, nem lejáratni szeretnénk az ellenfeleinket, alapvetően azt szeretnénk, hogyha a szuverenitás védelemmel, meg még mondjuk nem tudom, 4 a Fidesznek fontos, no gender, no war, mi volt még? No migration.
No, ja, persze, természetesen.
Na, ezekről szeretnénk beszélgetni az emberekkel, alapvetően szeretnénk ebben nagyon attraktívak lenni, hogyan vágjunk bele, hogy belakjuk a YouTube-ot?
Szerintem ez egy, hát, őszinte leszek, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ez ilyen formában nem megvalósítható. Tehát ilyen szempontból ez propagandának minősül, hogy...
Nincs vele problémák, Szirmai úr.
Ja, értem. Nézd, nekem ez bármelyik oldalt csinálna alapvetőleg olyan szempontból zavaró, hogy ez egyfajta bújtatott meggyőzés, ami a nyílt diskurzussal szembe megy. Én nem gondolom, hogyha... Most próbálok áthelyezkedni a saját pozíciómba, hogy ez hogyan raknám. Őszintén én nem tudnám elképzelni, hogy ez működik, hogyha rázúdítok egy rakásom. Tegyük fel, van nekem egy youtuber ellenfelem, tökéletes, és akkor rázúdítom a rajongóimat, hogy na most minden videót diszlájkoljatok meg, stb. Az egész egyrészt kontraproduktív lenne, mert egy nagy ellen hatást váltana ki az én ellenfelem rajongó táborában. Másrészt pedig alapvetően nagyon könnyen támadható ez a fajta negatív vélemény sorolás, hiszen ez egy szektásított véleményformálás, ez nem egy organikusan kifejlődő nem tetszés, hogy nem mi, mint társadalom ezt elítéljük, hanem nem nekünk azt mondták, hogy ezt ítéljük el, úgyhogy most mind elítéljük. Ez egy internetes fórumon, egy vitán nem tud, nagyon könnyen elbukna. Mert persze, hogy azt mondod, hogy ez nem tetszik neked, mert azt mondták neked, hogy ezzel egyébként engem is támadtak anno, én csináltam a NATO-ról, kimentem a NATO főhadiszállásra, és akkor
igen.
Csináltam egy videót, és ott is kaptam kőkeményen, hogy engem a pressman vett meg, és engem fizetnek, és én dollárokat kap, dollármilliárdokat kap, annyira szórakozott, semmit nem kaptam érte, és a pressman-nel soha életemben nem találkoztam, még nem, semmi ilyen nem volt.
Nem jött ilyen vacsorára téged?
Azt lehet, hogy hívod, de nem mentem. Szóval nagyon, nagyon furcsa volt ennek a túloldalát látni, hogy jöttek a kommentek, hogy pressmenes, meg ilyesmi, te balos dollár, bal dollár, és én meg ott álltam ezt az egészet, nem, nyilván nem volt foganatja, hiszen ez egy előre megszervezett kommunikációs stratégia volt, amit a komment szekcióban olvashattunk, és így értékét vesztette. Nagyon gyenge támadás volt, hiszen ahogy mondom, én szeretem a globál politikát, szeretem főleg a nyugati politikát, és ezért ez Tőlem természetes volt, hogy kimentem a NATO-ba, én pénzt nem kaptam érte, semmit nem propagáltam, úgyhogy hamar elbukott. Nagyon hosszan mondtam, de a lényeg az, ezt ilyen mechanikus módon kémiailag kikeverni ezt az ellenállást szerintem senkinek nem sikerülhetne jobb vagy bal, szerintem ez nem lenne eredményes, mivel már, már kezdetében mű.
Egy másik kérdés engedj még meg. Úgy van ez a vélekedés, hogy Amerikában a YouTube az egy nagyon dominánsan jobboldali szintér, tehát nagyon erőteljesek a jobboldali influencerek a politikai vetületben. És hogy Magyarországon viszont alapvetően a progresszív liberális hangok azok, amelyek dominálják politikailag a YouTube-ot. Érzékeled ezt a különbséget, vagy pedig szerinted ez egy fals összehasonlítás?
Tehát, hogy Amerikában a jobboldaliak dominálják a YouTube-ot? Igen. Én ezt nem tapasztalám. De az algoritmus az most már nagyon szépen leválasztja az embereket.
Igen.
Úgyhogy én ezt TikTokon próbáltam egy ideig republikánus lenni, és nagyon, nagyon szórakoztató volt, hogy hogyan tudtam rávenni az algoritmust, hogy azokat a tartalmakat kapjam. Nagyon nehezen adta be a dereket. Nagyon nehezen. Ismert, hogy te át akarsz engem verni. Igen, sikerült egyébként kapnom olyan hangokat, amikkel nem feltétlenül értek egyet. Nagyon tanulságos voltam úgy. Tehát ez ilyen osztálykirándulás szintjén ment, hogy elmentem valahova kicsit átnézni és tanulni valamit a világról. De ez egy nagyon nehéz dolog volt, az algoritmus nagyon bevét téged, mert az a lényeg, hogy te jól érezd magad az adott platformon, hogyha ő felismer téged, mint baloldali szellemiségű ember, akkor nagyon ritkán fog neked republikánus vagy jobboldali tartalomgyártókat közvetíteni. Tehát én magam személyesen nem tapasztalom, hogy jobboldali lenne az amerikai YouTube, statisztikákat sajnos nem tudok erről, úgyhogy ezt alátámasztani nem tudom. Minden esetre azt tapasztalom, hogy Magyarországon baloldali szellemiségű a kommunikációja és a stílusa és a néha kommunikált világlátása a tartalomgyártóknak, igen.
Na forduljunk rá akkor a konkrét harcosok klubjára már, mint az eredetére ennek, mert ugye ez egy Chuck Palahniuk regényből készült filmadaptáció, amit David Fincher követett el. Egyébként keresem Chuck Palahniukot napok óta, hogy egy rövid interjúra elkapjuk. Érdekesen látni azt, hogy hogyan vélekedik erről. Lehet tudni azt, hogy részben eléggé kritikus Donald Trump-al, bár közben azt is gondolja egyébként, hogy a snowflake kifejezés az szintén tőle származik, és hogy tőle vett át Donald Trump. De ugye ami a regény szempontjából szerintem különösen érdekes, hogy ugye alapvetően ez egy, tehát a regényt úgy is lehet fordítani, hogy a főszereplő igazából így a késő kapitalista termelésben odáig, hát hogy mondjam, roncsolódik, hogy teljesen megbomlik az elméje, és gyakorlatilag saját magával vívva küzdelmet, végül a forradalmi terrorban látja a kitörés lehetőségét azokból az élhetetlen viszonyokból, amelyekben a rendszer kényszeríti. Te mikor láttad a filmet magát, vagy nem tudom, hogy a filmet láttad, előbb a regényt olvastad, vagy mi volt a sorrend?
Először a filmet láttam, aztán a regényt olvastam. A regény nem volt olyan jó, mint a film. Ez két ember gondolja ezt nagyon határozottan, Chuck Palahniuk meg én. Tehát, hogy ő többször beszélt arról, hogy Fincher nagyon érdekes extra összefüggéseket rakott bele a filmjébe, a film adaptációjába. És olyan dolgokat fedezett fel, amit Chuck nem igazán írt bele a könyvbe. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyon fontosnak tartom, hogy külön választjuk a két művet. Úgyhogy én először a filmet láttam, nyilván nagyon tetszett, meg nagyon menő volt.
Hányos voltál?
Bizisten nem emlékszem. Hát az 99-es film.
Akkoriban láttad?
Nem hiszem. Ó, nem.
Hanyas vagy, bocsáss meg?
88.
Aha.
Tehát ez azért nem.
De a 10-es éveid közepén, vagy a 20-as éveid elején, vagy szóval?
Nem, gimnázium. Én 16-17 évesen láthattam. Ami egyébként a lehető legrosszabb idő, hogy lásd a Fight Clubot. De alapvetően akkor kezdtem el érdeklődni az amerikai irodalom iránt, meg ugye a nyugati irodalom iránt, és akkor erre nyitottam. Nem tetszett a könyv, de aztán csináltam egy szerintem elég menő Fight Club elemzést a csatornámra, amit letörölt a YouTube olyan szinte, hogy már én se tudom, hogy
és tudom megszerzni. Az eredeti videófájl?
Nincs. Ugye minden fönn van, ezeket könnyen letöltöm, azt leradírozták a YouTube-ról a forgalmazó nyilván.
Wow.
Kár érte, mert alapvetően nem voltak zseniális meglátások benne, de alapvetően jól összefoglalta, hogy miért...
Ez egy nagyon fontos, hány olyan videód van, ami így konkrétan eltűnt az örökké valóságban?
Hány? Három. Két Warner Brothers, meg a Harcosok klubja, ami lehet, hogy Warner Brothers. Igen, egy jó ideig fekete listán voltam annál a stúdiónál.
Wow. Yeah. Ja, de azért, mert használtál részleteket, és akkor azt mondták, hogy szentim...
Ennyi. Így van.
Nincs egy lelkes fonod, aki ezt letöltötte volna, és megvan neki?
Sajnos nem, sokan keresik rajtam, néha írnak éven, hogy emlékszem arra videóra, jó volt, nincs-e meg? Nincs. De egyszer majd remixelem.
Valami elveszett videót, vagy három elveszett videót valahol az étterben.
Így van.
Fantasztikus.
Kár értük. De hát van elég, úgyhogy van mit nézni így is.
De, akkor elevenítsünk fel egy részletet, ha nézzünk kedvéért magából a filmből, és akkor utána erről akarok majd kérdezni.
Körülnézek itt, és egy csomó új arcot látok. Fogjátok be! Ezek szerint sokan megszegték az első két szabályt. A legerősebb és legbölcsebb férfiak állnak itt körülöttem. Sok nagy lehetőség, ami pocsékba megy. Az egész elkúrt nemzedék benzint csapol, kaját tálal, vagy nyakkendős rabszolgának át. Reklámok parancsára kocsikra gyűjtünk. Melózunk, hogy legyen pénzünk a sok felesleges cuccra. A történelem zabi gyerekei vagyunk. Nincs se célunk, se helyünk. Nincs világháborunk, se válságunk. A mi háborunk szellemi háború. A mi válságunk az életünk. A tévé elhitette velünk, hogy egy szép napon milliómosok, filmcsillagok és rockstárok leszünk. Pedig nem leszünk. Erre lassan rádöbbenünk. És nagyon, nagyon berágunk.
Jó, hát azért meggyőződ, mint a Mentzer Tamás.
Hát, hát persze angolul hallottuk volna.
Viszonás persze, amikor egy ennyire szép férfi arról beszél, hogy nem leszünk, nem tudom, mozisztárok, mert nem tudom én milyen filmcsillagok.
Igen, egy amerikai személyi tréner, aki a sztárokat tréneli, és nagyon híres, ő mondta azt, hogy elege van ebből a filmből, mert bármikor, amikor egy új kliens jön hozzá, és megkérdezi, hogy milyen testet akarunk magunknak kiépíteni, 99%-ban az a válasz, hogy mint Brad Pitt a Fight Clubban. Szóval őnek elege van belőle, de...
Mit gondolsz a Tyler karakteréről?
Ez egy borzasztó ember. És ezért nagyon borzasztó ember. Úgy értem, egy alapvetőleg nagy, ugye modern példákat is tudunk erre hozni. A Tyler karaktere valaki, aki észrevette a férfi identitás gyengeségeit, törésvonalait, labilitását, bizonytalanságát észrevette, és a lehető legrosszabb irányba használta ki. Tehát alapvetően a Fight Club az nem egy példaértékű mű, valami, amit követni kell, vagy amit báványozni kell. Az egy óvaintés, hogy egy labilis férfi identitás az milyen borzasztó irányokba viheti el az embert.
Volt a régen Minden jobb volt című Tilos Rádiós műsorban egy rövid elemzés, egy posztban, most a filmben, igazából a Harcosok Klubjának a megkérdezése kapcsán, és arról beszélnek ott, hogy Tyler története arról szól, hová vezetett az ébredés adrenalin lökete, Tyler kezdetben a szuverenitást és a hitelességet hirdeti, de végül az erőszakhoz és terrorhoz vezet. Szektaszerű alárendeltséget követel azoktól a férfiaktól, akiket állítólag fel akar szabadítani. Tyler fehérgallairos rabszolga monológia az elpazarolt lehetőségekről, a sztárság bűvöletében való csalódásról és a csalódottság kiváltotta dűről szól. Mit gondolsz erről az olvasatról?
Ez imádni való, mert nagyon fontos egyébként, hogy igen, társadalmilag is lehet értékelni ezt a filmet, tehát azért több olyan olvasata van, amit külön, egymástól külön választva lehet kitárgyalni, ezért nagyon érdekes ez a film. Kétségtelenül társadalmi viszonylatban már egész más a kérdés, mert ez az Eat the Rich hangulat, mi vagyunk az elnyomó gyermekei ennek a világnak, és ők ott fenülnek az elefánt toronyban, és ott szívják a szívet, és stb. És mi sose fogunk oda feljutni, úgyhogy alájuk robbantjuk az épületet. Ez megint egy olyan dolog, ami egy teljesen máshol vívő, megmagyarázhatóan azonos talajból fakadó, de máshova vívő üzenet csokor. Tehát én ezeket szétválasztanám, mert itt azért sok a társadalmi részét, ez egy csodás összefoglalás, hogy ezt hogyan lehet értékelni. Engem mindig sokkal jobban érdekelte az, hogy ez a film mit mond a férfiségről.
Na, és mit mond?
Ez egyébként nagyon durva, hogy ez egy 26 éves film. Mert alapvetőleg azt mondta, hogy a férfiaknak alól kivették azt a... Férfiak alól kikerült az a stabilitás, ami meghatározta az ő nemüket, hogy ez helyes vagy nem, vagy melyik pontján helyes, melyik pontján nem, az már teljesen más kérdés. Ez kitűnt, bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy megélni a férfiségünket, nem tudjuk, hova csatornázni az esetleg felmerülő indulatainkat, energiánkat, stb. Nem tanítanak meg kezelni az érzelmeinket, és mi nem tanítjuk meg magunkat kezelni ezeket az érzelmeket, stb. Stb. Van egy borzasztó bizonytalanság a férfi identitás körül, ami szenvedést okoz, ami fájdalmat okoz, és ezért itt a harcosok klubjában ugye regresszálódnak, ősemberi visszamenve összegyűlnek egy barlangban, egy szó szerint barlangban, és agyonverik egymást. Egyébként ezért nem értem, hogy miért, ugye hogy értem, hogy miért, de olyan furcsa, hogy harcosok klubjának nevezték el azt a rendezvényt, ahol ugye elvileg egymást kéne összepofozniuk. Tehát ez már egy rossz névadás, de a lényeg az, hogy a Fight Clubban ez a fajta férfi regresszió jelenik meg, hogy visszakanyarodunk az agresszivitásba, a brutalitásba, az egymás szétverésébe, a katonai hierarchiába, ugye kint kell állni az ajtó előtt, kérdés nélkül szenvedni, ameddig be nem engednek. Tehát belekapaszkodunk ezekben a már nem működő modellekbe, csak hogy érezzük a stabilitásának az ölelését. És ez az, ami számomra nagyon fontos óvaintés, hogy ha nem figyelünk oda, hogy egy egészségesen megélhető férfiség uralja a társadalom egyik felét, ugye? Akkor hát ilyen borzalmaknak is utat tudunk engedni. Például Andrew Tate-t. Elnézést kérek.
Igen, abszolút. És te valaha vágytál annyira elkeseredetten közösségre, mint a filmbeli férfiak, vagy éreztél valaha olyan érzelmi siválságot, amiből csak a fájdalom megélése tudod kirángatni?
Hát nézd, közönség, igen, szerintem ezzel sok srác így van, de én is néha napján egy kicsit fantáziálok arról, hogy milyen lenne, hogyha behívtak volna katona. Én lettem volna egy évi katona.
Komolyan? Tényleg? A Magyar Honvédségben?
Nem tudom, milyen a Magyar Honvédség, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet. Biztos vagyok benne. Alapvetően nyilván nem azért, mert...
A Call of Duty is honvédségbe lehet.
Nem lövöldözni akarok.
Hát ahol rendesen dolgozni kell, nem pedig az, hogy krumpit hámozni.
Én ástam volna árkot egy évig, pusztán azért, mondom, tehát nem jó, én cserkész voltam, úgyhogy nekem nem nagy dolog, de az, hogy a fiatal korból egy jól körülít, jól meghatározott, fizikailag és szellemileg nehéz időszak az át visz a felnőtt férfi korba, az tökre hiányzik. És szerintem az a társadalomból is hiányzik ez a fajta rituálé, amin keresztül megérhetjük a gyerekből felnőtt férfivé válás pillanatát. Én ennek a propagálója vagyok, hogy ez tökre hiányzik, és ez van.
Bocs, ezzel nagyon tudok menni, hogy most mondasz, tehát, hogy valami fajta olyan típusú, de egyébként, bocs, miért, amikor adnak, hogy mit tudom én, van ez a Interrail jegyet lehet venni, és akkor egy évig vonatozik az ember, és akkor járja Európát, mert nem tudom micsoda. Ez például tök jó lenne, hogyha mindenki megcsinálhatná egy évig.
Az kétségtelen. Nem hiszem, hogy az férfivá tenne, mert nincs az a felelősség, stb. De...
Mi hátizsákkal sátrazva, nem hotelben lakva, gyerünk neki a világnak?
Úgy értem, hogy nulla pénzzel, várjál, de jó, Kerouac, nulla pénzzel, igen, kapsz egy hátizsákot, hamuva sült pogácsát, mint a mesében, tessék neki menni, és
egy akkor... millió lépés. A 20-as évei.
Így. És szerezd meg a jegyet a vonatra. Tehát az más, hogy mint a Kerouac, hogy három hónapig dolgozott egy vasútállomáson, állítgatta át a sineket, akkor abból lett annyi pénz, hogy tovább menjen, az más. Tehát az már egy nevelő értékű utazás. Én úgy gondolom, hogy én nagy utazó vagyok, de az nem manapság már nem annyira brutális és nehéz és kihívás jelentő, hogy az mondjuk ilyen életváltást is eredményezne. Minden esetre, én úgy gondolom, hogy ezért gondolnám persze nagyon naívan, hogy a katonaság az nekem talán jól esett volna. De úgy általánosságban ez teljesen egyetértek, hogy az a krízis, ami a férfi, modern férfi identitásban van, az kezelendő, az egy fontos probléma, amivel foglalkozni kell. Én szerintem is, mint ahogy a film is fogalmazza ezt, a hívásnak a házon belülről kell jönnie, tehát ez a férfiak felelőssége megoldani ezt a problémát, hogy a modern férfi identitás az labilis. Tehát ez a mi felelősségünk, és nem úgy kell kezelni, hogy agyonverjük egymást, úgyse, hogy milyen színű a Bugatti, meg kell erre találni a megfelelő módot.
De az érdekes, hogy mondasz, mert a hajógyárnak, amikor adtál egy interjút, ott meg kifejezetten arról beszéltél, hogy amikor te első nap bementél az iskolába, te mindenkit megöleltél.
Ja, igen.
Mert hogy azt tanultad, hogy mindenkit szeretni kell. Igen. És azt mondom, hogy ez az attitűd, egyébként szerintem ez egy nagyon fontos és jó attitűd, és hiányzik a társadalmunkból, de hogy mondjuk például szerinted a katonaságban eltöltött idő hozzá tudna járulni ahhoz, hogy egyszerre ez is megmaradjon. Tehát, hogy az egy egy ilyen lélekülő és személyiségromboló szintér legyen, mert azért akik mondjuk őszintén beszélnek róla, azok azt mondják, hogy amellett, hogy tök jó barátságokat lehetett kötni, és valóban egyébként van egy ilyen típusú sorskovácsoló ereje, és még azt is elfogadom egyébként, hogy egy éven keresztül mondjuk ez a típusú fizikai képzés hozzájárulhat valami fajta, hát nem tudom én, akaraterő, állóképesség, stb. Erősítéséhez. Viszont amit meg elvett, az nagyon brutális tudott lenni sokaknál. Tehát, hogy tényleg mondjuk olyan típusú vegzatúrát kellett elviselni, értelmetlen dolgokat kellett csinálni, lélekülő dolgokat kellett csinálni, olyan dolgokért basztatták az embereket, amik teljesen nyilvánvalóan csak arra szolgáltak, hogy nem tudom én, megalázzák őket a sárga földig. Szóval hogy lehetne szerinted ezt a két attitűdöt valahogy összekovácsolni?
Teljesen igazad van, és ezért hangsúlyoztam, hogy ez egy nagyon naív hozzáállás, mert én egy kis puha pelyhes arcú egykoron budai gyerek, könnyen beszélek, hogy de jó lett volna katonának lenni, hát nem tudom azokat a borzalmakat. Apám mesélt, ez tényleg iszonyatos volt. Minden esetre én azért hoztam be ezt, mert ez egy rituálé, meg ez egy nagyon határozott elválasztó pont. Tehát ami szerintem a sok embernek a felnővésének a hiányát okozza, az az, hogy kicsit csúszunk, kicsit nem éljük már meg azt, hogy itt van a gyerekkor vége, és mostantól felnőtt vagy, és elmész dolgozni, megyünk át az egyetemre, az egyetemen is még bulizunk, aztán kezdjük a szakmát, de akkor is még lazulás van, stb. Tehát egy kicsit elmosódott ez az átváltás gyerekből felnőtté. És ezért javasoltam ezt, de nem kell a katonaság, nem kötelező az, hogy szenvedjük. Kéne valami nagyon határozott, társadalmilag elfogadott rituálé, ami komoly fizikai, lelki kihívást jelent, komolyságot vár el, megtanít egy hierarchiában működni, és erőszakkal akár, de átlök abba a helyzetbe, ami a férfi identitással együtt jár. Ugye ez minden törzsben megvan, minden társadalomban megvoltak ezek a izék, amikor a gyereket, tudja, még Afrikában van az a törzs, akik bungee jumpingolnak, ott konkrétan belerázzák a gyerekbe a férfit, mert le kell ugrani egy emelvényről egy ilyen nem bambusz rügy, mit tudom, milyen növénynek az indáit rákötik a lábadra, és tang! Le kell landolni a földre. Szóval, hogy rengeteg törzsben és rengeteg kultúrában megvan ez, amikor megmondjuk, hogy mostantól férfi vagy. És míg ez nem is automatikus, nagyon sokat segít a rituálé abban, hogy megéljük a férfivé válást. Az egész társadalom elfogadja, igen, te most már férfi vagy, hirtelen megkapjuk ezt az elismerést mindenkitől. Van egy belső realizációja annak, hogy most egy másik szakaszába léptem az életnek. Ez szerintem nálunk nincs meg. Ez szerintem nálunk nincsen ilyen határozott módon megvalósítva, és így tudjuk húzni, halasztani a fiúságot, a gyerekséget, egy kicsit még, most már pénzünk sincsen lakásra, úgyhogy a szülőknél lakunk sokáig, ami nem gáz, de megint csak ezt támasztja alá, hogy a gyerekkor húzódik, halasztódik, és nincs meg az a határozott felnőtté válás.
A Brad Pitt karaktere az igazából egy ilyen második apa, egy hamis mester, aki, és igazából az egész minőt áthatja ez a öld meg a mesterédet hangulat. Neked volt az életedben egy ilyen figura? Egy második apa, aki sokáig húzott magával, és egy ponton magad mögött kellett hagyni?
Ó, több, persze. Szerintem ez egy teljesen alapvetően korrekt. Ez a mentor-mentorát, felállás, ez szerintem kifejezetten szükséges ahhoz, hogyha az ember mondjuk komplex dolgokat akar elsajátítani. Nekem voltak őrsvezetőim, nekem volt dobtanárom, nekem volt kungfu mesterem, akit gyűlöltem, úristen, de utáltam. Az egy olyan szadista ember volt, csodálatos szakember, Európa bajnok, stb. Egy igazán elismert tehetség, tönkrevert minket, de nagyon fontos tapasztalatokat ágyazott belém ezzel az elvárással. Én nekem az önfegyelem az egész életemben az egyik legnehezebb dolog volt. Az ADHD-s diagnózisom előtt is még nagyon küzdöttem azzal, hogy irányba tartsam az agyamat és a figyelmemet. A kung fu ebben nagyon sokat segített, mert ott lerúgtak. Tehát ott lerúgtak, hogyha nem tartottad meg az ülő, vagy mi a gugoló támaszt, nem tartottad meg, hanem felálltál, mert elég volt, akkor lerúgtak. Akkor kaptál egy pocakost, és vissza kellett állni. Brutális, igen, de akkor arra volt szükségem, hogy ezt a fajta kitartást megtanuljam. És hogyha viszont már így remegett a lábam, és összeomlottam, akkor nem kaptam rúgást. Tehát, hogyha kitartottam addig, ameddig tudtam, akkor nem volt fenyítés. Ebből nagyon sokat tanultam azzal kapcsolatban, hogy az önfegyelmemet hogyan tudom kitartásra alakítani. Természetesen, ahogy mondom, ennek a technikának is megvannak a problémái, nem nagyon szerettem a szifut, de tanított valamit. Rengeteg ilyen ember volt az életemben, akikre mentorként néztem fel, a továbbiakban és szakmai szinten is. Abszolút. Szerintem ez szükséges. Ez egyfajta alázatot ültet az emberbe az iránt, nem feltétlenül az egyén iránt, hanem az iránt, amit meg akar tanulni. Hm. Tehát amikor Gerényi Gábor volt nekem a kezdetekben a mentorom, aki tanácsára indítottam a hírügynökséget, őt mindig felhozom, mert ő egy nagyon jó szakember. Na ott nem az volt, hogy én neki ugrásból elkezdtem megkérdőjelezni azt, hogy de várjál, te mit tudsz, te meg az index alapítás, meg ilyen, hagyjál már. Nem, hanem ott beleálltam egy olyan pozícióba, hogy elkértem tőle az összes lehetséges tanácsot, alkalmaztam azt, amit mondod, úgy közelítettem meg a szakmát, ahogy ő javasolta. Én ez alatt most nem az van, hogy az alázattal a szakmának ódoltam, és nem feltétlenül az embernek. Szóval szerintem egy jó mentor-mentorált program, vagy felállás az erről szól. A Tyler Durdennél nem. Az egy kizsákmányolás. Az, amikor érzékeny embereket a saját őrült vágyaid irányába állítasz. Mert tudod, hogy hol van az a seb, amit meg tudsz egy kicsit csavargatni.
De ez a kérdés alapvetően, ugye az egész monoszféra, meg nem tudom, az Andrew Tate rajongók, stb., azok alapvetően full félreolvassák a filmet abban az értelemben, hogy a Durden karakterét azt idealizálják, és közben meg az Edward Norton karakterét, meg gyakorlatilag hát abba a saját belső feszültségeket vetítik bele. És szeretnék ide is hozni egy részletet a régen Minden jobb voltnak az elemzéséből. Azt írják, hogy ezek a férfiak különös hasonlóságot éreztek vele egy neve sincs engedelmeskedő figurával, aki élete során mindent megtett, amit mondtak neki, és 30 éves kora körül elégedetlen azzal, hogy semmi nem történik vele. Lassan rájön, hogy a jó viselkedését korábban beígért jutalmak, nagy pénz, szex és engedelmes nők, féktelen szabadságérzet nem fognak jönni maguktól, pláne nem abban a formában, ahogy ígérték.
Igen.
Ha össze kéne foglalnod, hogyan foglalnod össze, mit üzen a film, vagy mit állít a film a maszkulinitásról?
Ez, amit mondták egyébként, ez a nice guy szindróma. Amit most felolvastál, ez az egyik legborzasztóbb dolog, amikor ha én jól viselkedek, akkor én megérdemlek dolgokat. Ugye ezt nők irányába szokták ezek a gyenge férfiak általában csinálni, hogy de hát én olyan kedves voltam veled, és előzékeny, és udvarias, akkor szexuális aktust szeretnék kapni. Szóval nem, ez egy borzasztó. A narrátor se egy pozitív kép. A narrátor lázadása egy elfogadható viselkedés. Tehát felismerte a problémáját, felismerte, hogy önmagában van a gond. Ez egy nagyon követendő tulajdonság. Tehát, hogy internalizálta ezt a konfliktust. Ez igen, utána, ahogy eljárt ezzel, meg ahogy, főleg ahogy bánt a nőjényével, mert ugye a filmben ez volt a nagy felismerésem, hogy nem csak nekem, de érted, hogy a marla se létezik. Tehát a marla is egy levetülése a narrátor egyik személyiségszegmensének. Ő az érzelmi világért felelős, ő az érzékenységért felelős, ő a bizonytalanságért felelős. Ugyanúgy, ahogy Tyler, a határozottság, a maszkulinitás, az agresszivitás, az alfa. És ezért én úgy gondolom, hogy az, ahogy bánik a Marlával, az végül is egy pozitív dolog lehet, pozitív tanulság lehet a nézőknek, hiszen úgy záródik a haláluk előtt, hogy megfogják egymás kezét. Tehát kvázi összetalálkozik az érzelmi oldalával és az érzékenységével és a bizonytalanságával. Összetalálkozik a narrátor és azt mondja, hogy rendben van, hogy itt vagy és megfogom a kezed. Ez is megint csak egy jó példa, vagy jó tanács, de amúgy rengeteg probléma van a narrátorral is. A maszkulinitásról én úgy gondolom, hogy egyenes tanulságot nem feltétlenül üzen a film, legalábbis nem, most ezt könnyen mondom, mert ez egy 26 éves film, de az, hogy a maszkulinitás bizonytalan, és ez a fajta agresszió és erőszak, ez félelemből és sebesülésből jön, ez mondjuk 26 évvel ezelőtt szerintem még újdonságnak számított, mint üzenet.
Abszolút.
Az, hogy ezek a hiperagresszív emberek, ezek belül fájnak, és bizonytalanok, és félnek, az egy fontos üzenet volt. Manapság persze ez most már sokkal egyértelmű, sokkal többet beszélünk róla, és az Andrew Tate-féle alfa hímségnek is az összes lólába mindenhol kilóg. Úgyhogy már egy kicsit okosabbak vagyunk, de még sokat kell ezen dolgozni.
Ha már idehoztad, pont a Jóvenzében beszéltél Dancsó Péterről annak a Andrew Tate vonatkozásában, és azt mondtad, hogy Andrew Tate szerelmes levele miatt kezdtem aggódni a gyerek miatt, az nem egy jó irány, az nem egy jó lejtő.
Igen.
Miért? Tehát mi a... igazából mit gondolsz ebben a pontban most az Andrew Tate jelenségről?
Az Andrew Tate jelenség az nagyon hasonló más radikális gondolkodási rendszerekkel. Hasonlít hozzájuk abban, hogy van egy fontos valóság alapja, amit kihasznál. Tehát van, tagadhatatlanul van egy olyan része ennek az egész Andrew Tate ideológiának, ami igaz és valós. Ami ezek mi? Apró dolgok. Az, hogy tehát ilyen alapüzenetek. Az, hogy a férfi identitás krízisben van, igaza van. Az, hogy a fizikai testedzés és a saját fizikumodra való figyelés, az fontos és segíthet. Az is igaz. Az, hogy te vagy a sikerednek a kovácsa, és alapvetőleg tenned kell azért, hogy jobb legyen, teljes mértékben igaz, de ezek nagyon felszínes állítások, amik emögött vannak, ami miatt én a Petire is megharagudtam, az az, hogy ő is elkezdte hirdetni, hogy nincs depresszió. Tehát annyi school shootert, annyi iskolai bántalmazót, annyi nem akarok túlozni, szörnyű embert eredményez az, hogy azt mondjuk, hogy a te mentális bizonytalanságod az nem is létezik, ha jól lenyomod, spoilereztetek egy másik videómból is, mert ez nagyon az ide kapcsolódik. Oké, köszi. Szóval, ha lenyomod ezeket a betegségeket, akkor azok el tudnak tűnni, le tudod őket győzni, ez borzasztó, és tudod, hogy ki fogalmazta ezt meg jól? Sokkolva vagyok, aki nézi a csatornámat, az most ne figyeljen ide, mert ez egy fontos tanulság lesz. A Thunderbolts! A Marvel filmben volt ez tanulság, hogy ha ütöd, vágod a sötét oldalad, akkor soha nem fogod tudni legyőzni. Ameddig agresszivitással, haraggal viszonyulsz a saját sötétségedhez, addig nem tudsz fölötte erőt nyerni.
De mi a jó viszonyulás ahhoz, hogy le tud győzni, vagy egyáltalán nem tudom, hogy kapcsolatba kerülj vele?
Ja, ez két nagyon különböző dolog. Kapcsolatba kell kerülni vele, el kell fogadni. El kell fogadni. És annyira durva, hogy egy Marvel film találta meg ezt a tanulságot, ami nagyon fontos, és ami szerintem sok, főleg fiatal férfinek nem esik le. Azért mondom ezt, mert én is voltam fiatal férfi, és nekem se esett le. Hogy a sötétségedet, a hibáidat, a hátráltató tényezőidet, a tökéletlenségeidet, a fájdalmadat, és a többit el kell fogadni, hogy ott van. Ez nem azt
jelenti... Dostoyevsky is ilyesmit mond, nem? Tehát most mit tudom, ilyen Raskolnikov karakter a Bűn és bűnhődésben.
Kétségtelen. Látod, én ezért foglalkozom Marvel filmekkel, mert nagyon kevés ember olvas szégyen szemre Dostoyevskyt, úgyhogy ezeket át kell fogalmazni egy egyszerű verzióban, amiben Marvel néha nagyon jó. Igen, pontosan, ez még nem egy új keletű üzenet, ez egy nagyon fontos és aktuális üzenet, hogy a mentális egészségeddel foglalkozni kell, mert ugyanúgy, mint egy törött láb, a törött lélekkel is el kell menni orvoshoz, hogy meggyógyuljon, és szakember meg tudja gyógyítani, és akkor jó lesz. És ezért utálom az Andrew Tate üzeneteit, mert attól, hogy elnyomod, attól nem lesz jó, az nem egy gyógyítási folyamat, attól, hogy megpróbálod összecelluxozni a törött bokádat, és utána nekifutni a maratonnak, attól nem lesz eredményesebb. És az ilyen nettó káros üzenetek miatt nem szeretem ezeket az alfa hímeket. Mert figyelmen kívül hagyják azt, hogy milyen hatással vannak a közönségükre, egy fantáziát árulnak, amit könnyű kommunikálni, és ezért nagyon könnyű megszeretni is.
Hihetetlen élvezetes látni téged, hogy mennyire inspirált téged a modernkori férfiasságot érintő különböző kihívások kérdését. Most is azonnal lángba jöttél tőle. Mitől, mert egyébként ez a különböző videós anyagaiban is visszaköszön, mitől vált ez a téma ennyire kiemelkedően fontossá a számodra?
Nézd, az egész dolog nekem onnan jött, hogy engem nagyon, nagyon megfekszi az agyamat és a lelkemet, a gender háború, ami megy a neten. Tehát én borzasztóan ki vagyok attól, hogy mennyire kapálóznak férfiak és nők egymás ellen, és én is néha kaptam hideg vizet, én a men versus bear-rel nem tudtam egyet érteni, és amiatt kaptam hideg vizet, vagy legalább, nézd, nem az üzenetével, hanem a kommunikációs stratégiáival.
Mi a veszélyesebb a nőkre, egy medve vagy a férfi?
A men versus bear-nek egy nagyon fontos, egy kritikus és sürgető üzenete van, és szerintem borzasztó tálalásban. Egy kontraproduktív tálalásban, nem is borzasztó, pontosítsuk, egy kontraproduktív tálalásban van foglalva egy nagyon fontos üzenet. Ez volt a véleményem, mindegy, összevesztem a csajokkal TikTokon.
De nem lehet, hogy be kell zúzni a pofánkat, ahhoz, hogy végre észrevegyünk bizonyos alapvetéseket?
Kétségtelen, viszont ez a lényeg, hogy ezek kommunikációk nyomán, és ezen trendek nyomán jöttem rá, hogy alapvetően a férfiak fognak tudni változtatni, segíteni és előreléptetni. Tehát nem, hogyha mi azt szeretnénk, hogy ez a loneliness epidemic ez elmúljon, hogyha azt mondjuk, hogy a férfiak egy stabilabb lábakon álljanak, ami a gender identitásukat illeti, és egy határozottabb, egészségesebb életet éljenek, akkor azt nekünk kell megcsinálni. Azt nekünk kell végig kommunikálnunk, és engem ez motivál ebben, hogy lehet lehetséges, hogy sok mindenben nincs igazam, vagy még tanulnom kell, vagy fejlődöm, de alapvetően én úgy gondolom, hogy az a hasznos, hogyha mi férfiak beszélünk erről. Mert nem lehet a nap végéig mutatni, de az én apám nem beszélt erről, de az én nagyapám nem beszélt erről. Az hol vagyunk? Úgyhogy nekünk beszélni kell erről.
Beszélsz is erről, például a Barbie-ról készített filmkritikádban van egy nagy monológod, amiben a férfiakkal kapcsolatos egymásnak ellentmondó szerepelvárások kapcsán mondasz egy ilyen hát elég ironikusnak szánt beszédet, és itt azt mondod, idézek téged, egy férfi legyen magabiztos, de miért ilyen biztos magában? Mit kompenzál? Keressen pénzt, de ne csak a pénzt keresse. Orientálja az életét a munka irányába, csak ne legyen munkaorientált. Legyen a családvezére, de ne főnökösködjön. Csinálja azt, amit mondanak neki, csak ne úgy, mint egy szolga. Legyen érzékeny, de ne érzelegjen. Ne nyavajog, te férfi, legyél férfi, és menj el nyavajogni egy pszichológushoz, de erről ne szólj senkinek, mert betegnek fognak titulálni.
Így. Így van.
Neked kifejezetten ez nem tudom én, mainstream maszkulinitás, elvárásrendszer. Mi volt a legmegragadható probléma, amit keletkeztetett az életedben?
Nekem. És mint sokaknak, számomra is, a férfi identitásomban a legnagyobb kihívás az érzelmek köré pozícionálható. Én nekem felnőtt emberként kellett megtanulnom pontosan definiálni az érzelmi reakcióimat, és ezeket megtanulni kommunikálni. Na, szóval, hogy alapvetően, ja, én már felnőttnek számítottam, amikor elkezdtem gyakorolni azt, hogy tudatosítsam az érzelmeimet, megértsem, hogy ez, mi, honnan fakad, stb. Segítséget is kértem természetesen.
Igen, erről beszéltem már többször is.
Igen, és ez azért van, mert van egy kultúrája, mindenki tudja, van egy kultúrája a maszkulinitásnak, ami arról szól, hogy érzelmek nincsek, nem sírsz, nem nyavajogsz, nincs szerel, szex van, vagy hősszerelem van, ami... Na, hagyjuk. Szóval, hogy érzelmileg elérhetetlen, magányos farkas, stb. Rengeteg olyan üzenetet kaptam gyerekként, felnőttem, innen-onnan, amonnan, most nem kell itt hibásokat keresni. Rengeteg helyről kaptam olyan üzeneteket, hogy a férfinek az érzelemmel való kapcsolata az egy rideg távoltartás, az egy buszon nem szólunk egymáshoz. Néha az átmegyek az utca túloldalára. És ezt le kellett felnőttként küzdenem, mert rájöttem, hogy így nem lehet leélni egy életet, így nem lehet egészséges kapcsolatokat ápolni, így nem lehet új személyes, szociális vagy érzelmi kapcsolatokat kiépíteni. Ezek mind olyan fontos dolgok, amikre szükségem van, amit akarok, de nincsen meg az eszközöm hozzá, hogy ezt megszerezzem, vagy rendesen ilyen módon kiépítsem, úgyhogy ez volt az én első nagy küzdelmem. És úgy gondolom, hogy ez alapvetőleg nem volt egy nagyon nehéz dolog, de nagyon hasznos.
Ajánlasz egy filmet a nézőinknek, ami a számodra izgalmasan bolygatta meg a férfiasság kérdését, és nem biztos, hogy feltétlenül közismert. Tehát lehet, hogy most, hogyha bedobod a címét, akkor többekhez eljuthat végre?
Szerintem most dobtam be egyébként egyet, ami valószínűleg senki nem nézte meg. Sőt, azt láttam, Magyarországon az egyik legalacsonyabb nézőszámot ért el, úgyhogy engedd meg, hogy propagálja, mert még moziba van, és a mozikat támogatni kell. A Thunderboltsot érdemes megnézni. Lesz a végén egy olyan tanulság, amit be fogtok szarni. Egy nagyon jó
film. És hogyha az ember, mint mondjuk én, az életében nézett Marvel filmeket, akkor is beülhet rá?
Teljes mértékben.
Tehát előzmények ismerete nélkül is
jelent. Én úgy gondolom, hogy igen. Vannak problémái a filmnek természetesen, a végén van egy olyan szépen megfogalmazott, egyszerűen megfogalmazott, nagyon alaptanulság, ebben a Marvel ugye nagyon jó ezekben a nagyon egyszerűen tálalt dolgokban, valami, ami szerintem nagyon sok embernek hasznos lehet. Főleg annak, aki küzd egy oldalával. Pofoszkodik a személyiség jegyeivel, és nem találja a végét ennek a harcnak.
Mára egyfajta védjegyeddé vált, hogy igazából minden videód előtt beszélsz úgy általánosabban közéleti kérdésekről.
Igen.
El tudod képzelni, hogy a törvény hatására változtatni fogsz ezen a gyakorlatodon?
Nézd, a konkrét magyar politizálás meghagyom a szakembereknek, mint ti vagytok. Én nem gondolom, hogy van olyan kompetenciám és tudásom jelen pillanatban magyar közéletet illetően, hogy én azt nagyon releváns dolgokat tudnék mondani. Én ugyanazt csinálom, amit eddig, és amit úgy gondolom, hogy fontos továbbiakban is csinálnom, ami ugyanezt támasztja alá, szabadon kommunikálok társadalmat érintő témákról, és próbálom unszolni az embereket, hogy foglalkoznak a véleményükkel, és azon formáljanak úgy, ahogy azt megkívánja a világ. Én ebben vagyok jó, én ezt tudom hozzátenni, ezt örömet hozzáteszem a továbbiakban is.
És ugye filmkritikusként te alapvetően történetek elemzésével foglalkozol, azzal foglalkozol, hogy történeteket hogyan lehet még pregnánsabb történetekké konvertálni.
Igen.
És engem nagyon érdekelne, hogyha mondjuk ebből a megközelítésből kellene elmesélned Orbán Viktor és Magyar Péter történetét. Hogyan szólna 4-5 mondatban az egyiké és a másiké most?
Hogyan szól...
2025-ben.
Hogyan szólna az ő történetük most?
Igen.
Az a baj, hogy Magyar Péternek a múltjával még limitáltan foglalkoztam. Ő neki nagyon felszínesen ismerem, hogy ő honnan jött és mit csinált. Erről fogunk majd külön Twitch adást csinálni. Azért nekem van egy kis szerény Twitch csatornám, igen, ahol a közönségemmel szoktuk így utána járni politikai témáknak. Úgyhogy majd meg kéne nézzük, hogy Magyar Péter pontosan honnan jött és a múltban mit mondott. Úgyhogy róla nem tudok ilyen szempontból történetet mesélni. De hogy akkor tehát Orbán Viktor hogyan néz neki az ő története egy filmes narratívában?
Öt mondatban hogyan lehetne azt egy filmkritikusként összefoglalni?
Filmkritikusként összefoglalni? Ó, nagyon jó. Oké. Oké. Egy nagyon turbulens történettel, vagy ilyen intróval kezdünk. Egy nagyon izgalmas, sok lehetőséggel rendelkező történetszál ugye indul meg az elején, és aztán... ahogy szépen haladunk előre, és a különböző mellékszálak ugye fosztanak le a fő narratívára, akkor hirtelen történik egy csavar, amit az néző nem is vesz észre, csak így létrejön, és hirtelen, mintha szembe fordulna az eredeti üzenetével ez a narratíva, és akkor hirtelen az ember nem is tudja, hogy pontosan akkor most hova tart, és mi a központi üzenete ennek a történetnek. Ki tudja?
Nagyon enigmatikus. Több időt is be tudok azonosítani annak a nagy fordulatként. Uh-huh. Zárásként, mind dolgozol most? Mi az, amit el lehet mondani a nézőinknek? Illetve hogy érzed magad most a Cérnagyár kollektíva tagjaként? Mert ugye azt gondolom, hogy ez egy jelentős fordulat az életedben abban az értelemben, hogy most, ha jól tudom, fizikailag is elköltöztél már, vagy nem?
Igen. Igen, igen.
Szóval milyen érzés most egy ilyen kollektíva részeként dolgozni?
Egyelőre még, mint kollektíva szerintem, relatíve, tehát hogy most még elkezdtünk beköltözni, most még mi kollektívaként nem dolgozunk, de már az ő, a többiek jelenlét az nagyon fontos. Én 14 évig voltam home office-ban, és nagyon szórakoztató látni, hogy mennyi embernek hiányzik a home office így a post-covid időszakból. Teljes mértékben megérthető természetesen, én beleőrültem a home office-ba másfél évtizeden keresztül. Úgyhogy én nekem nagyon sokat jelent az, hogy bejárok egy irodába, és a többiek ott vannak, és még hogyha nem is kollaborálunk, de dolgozunk, és ez külön van válaszol lakásom. Úgyhogy nekem fantasztikus, nagyon csodálatos és inspiráló most így az új környezet, építgetem a saját stúdiómat, úgyhogy ilyen szempontból nagyon menő, nagyon jól érzem magam, és hogy mit lehet mondani, mi történik velem, mit lehet mondani a nézőknek. Most egy 14 éves a csatornám, úgyhogy jövő héten születésnapi van, és akkor rengeteg minden kritika lesz, többek között a Thunderbolts, amit most ajánlottam nektek, vagy az Andor, amit szeretném, hogyha a világ nézne, de nem vagytok hajlandóak rá.
Fú, nem is beszéltünk róla, várj, csak egy mondatot, bocs. Az első évadot nagyon szeretett te is.
Nagyon.
Én is.
Igen.
Végigértél a második évadnak? Miért nem érte a végéhez? Igen. Hány résznél tartasz?
Az utolsó részünk nincs meg.
Az nincs meg. És Eddie, mi a véleményed?
Nem, ezt már nem sütettem el, ezt jó, már nem rothatom el.
Ezt meghallgatjuk a csatornádon.
Így van.
És esetleg, hogy utána visszahívunk egy következő beszélgetésre.
Rendben.
Szirmai Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, gyere vagy máskor is. Nagyon élvezetes volt veled beszélgetni.
Köszönöm szépen veled is. Szervusztok.